Máté evangéliumának tanulmányozását, és itt, ebben a részben, amit ma nézünk, többször vissza fog köszönni a gazdagság és a szegénységnek a témája. Ezt már a múlt héten elkezdtük, és ma Jézus folytatja ezt a 20. fejezetben, de még vissza fogunk menni a 19-be egy pillanatra. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, de van egy olyan ünnep, ha ezt így nevezhetem, amit terjed a világon. Szerintem előbb-utóbb ez is ideér. Úgy hívják, hogy nemzetközi nyafogó nap. A Bálint napot se lehetett ismerni, hogy 15-20 évvel ezelőtt, ma meg szinte nemzeti ünnep. Ez is szerintem előbb-utóbb ideér. Miről szól ez az ünnep? Nemzetközi nyafogó nap. Minden első munkanap karácsony után ez a nemzetközi nyafogó nap, mert ilyenkor az emberek sorban állnak a boltokba, hogy visszavigyék a kapott ajándékot, ami nem tetszik nekik, vagy nem működik. És mindenki panaszkodik és nyafog. Igazából ez a nap vicces, de ez a nap rámutat, hogy mennyire anyagias a világunk. Hogy mennyire sok szól nekünk így az életben a dolgokról, meg a kézzelfogható dolgokról. Ugye emlékeztek, múlt héten beszéltünk a gazdag ifjú történetéről, ahol oda jön Jézushoz egy menős rác, aki a világ szemében egy nagyon sikeres példa, mondhatnánk, hogy a példa, mert fiatal, menő, vezető, gazdag, minden sikerül neki, amit tesz, a munkájában sikeres, és mégis úgy jön oda Jézushoz, hogy mi hiánya van még az életemnek, Uram. Én mindent megtettem, mindent elértem, de végig is üres az életem. Mi hiányzik még? Én teljes szívemből hiszem, hogy Isten úgy alkotott meg minket, úgy alkotta meg az embert, hogy csak egyetlen dolog elégít meg minket, és az maga Isten. Ez a srác mindent mást elért, ami sikernek számíthat a világban, de Isten nélkül üres volt. És Jézus rámutat neki arra a pontra, ahol a hiánya volt. Azt mondta, hogy oszd szét a vagyonodat, és gyere és kövess engem. Szabadulj meg ettől, ami megelőz engem az életedben, és akkor megtalálod, amit keresel, egy kapcsolatot az élő Istennel. És ez a ifjú szomorúan távozott, elment. Én azt gondolom, hogy Jézus nem elküldeni akart, sőt, szerintem meg is tört a szíve érte. Amikor olvassuk ugyanezt a történetet egy másik evangéliumban, a Lukácsban, ott azt írja az ige, hogy Jézus megszerette ezt a fiút. De ő inkább a dolgait választotta, mint azt a kapcsolatot az Úrral. És nem is hallunk róla többet. Elsétál, és nincs szó róla többet. De nézzétek meg a 24. versben, ezt olvassuk utána. A 19. fejezet még. Sőt, azt is mondom nektek, könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Könnyebb a gazdag, vagy könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni az Isten országába. Miért ez? Azért, mert a gazdagságnak van egy nehézsége. Egy kísértése, hogy a gazdag ember azt gondolja, hogy nincs szüksége Istenre. És ilyen szempontból a gazdagságot ne definiáld, mert egyikünk se szereti magát gazdagnak definiálni. De ha valaki máshoz hasonlítjuk akkor magunkat, akkor találhatjuk magunkat úgy, hogy igenis sok mindenünk van. És azok, ha dolgokban gondolkodunk, ha sok dolgunk van, ez arra tud vonni minket, hogy úgy gondolkodunk, hogy nincs szükségünk Istenre. És ez a nehézség a gazdagságban. Hogy nem úgy gondolkodtak, hogy szükségük van Istenre, és Jézus ezt a hasonlatot használja, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán. Vannak biblia magyarázók, a többsége ezt szó szerint értelmezi. De nem úgy, ahogy gondolnánk, nem a tű fokáról beszél, egy gombos tűről. Manapság vitatkoznak ezzel a magyarázattal, én egyetértek vele. Jeruzsálemben volt egy kapu, amit így hívtak, hogy a tű kapu. Jeruzsálemet egy kőfal vette körül, amin kapuk voltak, ezeket a kapukat nyitották, csukták, minden nap végén 6 órakor bezárták, minden szombaton ezek a kapuk zárva voltak, nem lehetett rajtuk közlekedni, kereskedni. De volt rajta, az egyik kapun volt egy pici személybejáró, ezt nevezték a tű kapunak, amin egy személy be tudott menni. És Jézus azt mondja, hogy könnyebb a tevének átmenni ezen a tű kapun, a tű fokán, hogyha levettek róla minden terhet egy tevéről, és letérdelt a teve, át lehetett tolni ezen a kapun. Könnyebb volt egy tevének átmenni ezen a szűk bejáraton, mint egy gazdagnak belépni Isten országába. De ez nem azt jelenti, hogy lehetetlen. Csak le kellett tenni a dolgait. Le kellett venni magáról a cuccokat. És megalázni magát a térdein Isten előtt. Miért mondtam el ezt újra? Mert fontos a mai témához. Nézzétek meg Péter mit mond. 27. vers. Akkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Szerintem ez tipikus Péter. És Azt mondja, hogy hát jó, az a srác elment Jézus, de mi itt vagyunk, mi itt hagytunk mindent. Hátrahagytuk a munkánkat, hátrahagytuk a családunkat, mi követtünk téged, hát mi lesz a jutalmunk? Szerintem ez egy jó kérdés. Nem mondhatjuk azt, hogy hát Péter, fú, de ciki meg. Ez egy jó kérdés, mert előbb-utóbb ezzel a kérdéssel szembe találjuk magunkat. Amikor azt érezzük, hogy a keresztények árat fizetnek azért, hogy ők hívők. Mert bizonyos dolgokat nem csinálhatnak, bizonyos dolgokon nem mehetnek, bizonyos dolgokat nem mondhatnak, és stb. Stb. Fú, hát valóban megéri nekem ez a Jézus követés? Emlékeztek, amikor Jézus találkozott Péterrel, Péter épp a hálóit mosta, épp a hajó bizniszben, vagy a halászati bizniszben volt, és elhívta Jézus őt, hogy kövesse. És Péter ott hagyott mindent, ott hagyta a hajókat a parton, és követte Jézust. Hátrahagyta a családját, a munkahelyét, a dolgait, és követte Jézust. És elindultak utána, Jézus után, akivel, aki nem mondta el nekik előre, hogy na Péternél, olvasd el az előtted levő fejezeteket, erről fog szólni az életed. Nem, semmi terv nem volt előre, amit Péter láthatott. Jézus tudta, de Péter nem. De mégis követte Jézus, mert olyan személy volt ez az, akivel előtte soha nem találkozott. Egyszer konkrétan meg is kérdezte Jézus Pétert, hogy miért követsz engem. És az volt a válasz, hogy mert te nálad vannak az életbeszédei, az örök életbeszédei csak nálad vannak. Gondoljátok el, hogyha az lenne a feltétel, hogy mindent hátra kell hagyni, a munkát, a családot, mindent, akkor melyikünk követné igazából Jézust? Te hátrahagytad mindenedet, hogy kövess Jézust? A munkahelyedet, a családodat, a dolgaidat? Hát akkor baj van, ezt így pont nem csináltuk. Akkor mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy hátrahagyni mindent? Én azt gondolom, hogy elsősorban az, hogy hátrahagyjuk azt, ami bűn az életünkben. Elfordulunk a bűneinktől. Ami közénk és Isten közé állna. És ez se történik meg azonnal, mert hordozzuk magunkkal a régi életvitelünket, és amikor megtérünk, akkor Isten elkezd munkálkodni. És ha látunk, hogy valami bűn az életünkben, akkor ezt ki kell tennünk. Ez jelenti hátrahagyni mindent, hátrahagyjuk a régit. De van egy másik, hogy odaszánom magam Istennek. Azzal hagyok hátra mindent az életemben, hogy odaadom magam Isten útjainak, és azt mondom, hogy Uram, kezdj velem valamit. Én azt szeretném csinálni, amit te mondasz. Átadunk egy üres lapot Istennek, hogy te írd meg a terveimet. Szeretnék hajlandó lenni arra, amit te szánsz nekem az életben. Én ezen gondolkodtam, amit Péter kérdez. Hogy, tehát mi lesz a jutalmunk? Ez egy jó kérdés. De azt gondolom, hogy az Istennel való járás során ez a kérdés megváltozik. Átfordul. Én 10-valahány éve vagyok hívő, de valahogy ma már nem úgy gondolkodom az életemről, hogy mekkora árat fizettem én azért, hogy keresztény vagyok. Inkább azt látom egyre inkább, hogy mekkora árat fizetett Jézus azért, hogy én hívő legyek. Már nem az én áldozatomról szól, hogy ezt nem csinálhatom. Sőt, ma már tudom, hogy csinálhatom, csak az nem használ nekem. Hanem inkább az, hogy Uram, mekkora áldozatba került neked, hogy én a tied lehessek. Házassággal kapcsolatban beszélgettünk múltkor. El kell mondanom nektek, hogy ha valaki megházasodik, akkor föl kell adni a függetlenségéből. Micsoda? Sőt, ha jönnek a gyerekek, akkor meg a szabad idejéből is. Ha már 4 gyereked, akkor nincs szabad idő, de már 3-nál se volt. Így a 4. már nem volt olyan nagy változás. Ugye föl kell adni dolgokat. De érdekes, hogy amióta megvannak a gyerekek, sőt, ahogy jönnek, mi 2-nél még harcoltam, hogy legyen egy kis szabadidőm, azt 3-nál már föladtam a küzdelmet. Olyan érdekes, mert nem úgy élem meg, hogy a házasság vagy a gyerekek egy ilyen rabság lenne, hogy nem csinálhatom azt, amit akarok. Tudjátok, hogy a Biblia nem úgy definiálja a szabadságot, hogy azt csinálok, amit akarok. A szabadságot sokkal inkább úgy definiálja a Biblia nekünk, hogy abban vagyunk, amit Isten nekünk szán. Vagy hogy azt csináljuk, ami Istennek tetszik. Sőt, mondhatnám úgy is, hogy úgy definiálja a szabadságot a Biblia, hogy nem önmagunknak élünk. És ebben Istennek egy gyönyörű munkája a házasság meg a gyerekek. Én amielőtt megházasodtam volna, bibliaiskolás voltam, és azt gondoltam, hogy hát, hogyha valaki már révbe ért, így a Isten szolgáltam, az én vagyok. Így én központuság hírből nem ismerem, így Isten szolgálata kiváló. Amikor megházasodtam, akkor jöttem rá, hogy nulláról indulok, mert annyira szembesültem a saját önzőségemmel. Akkora munkája ez Istennek az életünkben. De olyan jó nem önmagunknak élni. Ez egy annyira jó dolog. És Egyszer kiszámoltam egyébként így a gyerekek kapcsán, hogy mennyit költöttünk pelenkára. Így a... Azt javaslom, hogy ne számolt ki, hogyha nyugodt a gyerekeket szeretné vállalni. Én nem cserélném el semmire ezt. Nem a pelenkát. Zoli, tönkreteszed a pillanatot. Annyira jó ebben a kapcsolatban élni a feleségemmel és a gyerekeimmel. Ezért megéri. Ez mindenért kárpótol. És én azt gondolom, hogy a Jézussal való kapcsolatunk is ilyen, hogy így emiatt mindenért megéri. Nem úgy gondolkozom, hogy mennyi mindent föladtam, hanem Uram, ezt el nem cserélném semmire. Jézus, Te vagy a legjobb az életemben. Milyen öröm vele lenni, milyen békesség az, hogy Isten elrendezte az utunkat előre. Egy híres misszionárus mondta ezt, hogy nem bolond az az ember, aki föladja azt, amit nem tarthat meg, azért, hogy megnyerje azt, amit nem veszített el. És erről szól a kereszténységünk. Hogy olyan dolgokat nyertünk meg, amit nem veszthetünk el. Igazi kincsek. Így folytatja ez a beszélgetés Péter és Jézus között, 28-as vers. Jézus erre ezt mondta neki, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem a megújult világban, akkor az amikor az emberfia beült dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyja apját vagy testvéreit, elhagyja házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, a százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. Itt Jézus egy ígéretet mond. Azt mondja, hogy ha valaki elveszti, értem, ezeket a dolgokat, házát, apját, anyját, gyermekeit, stb. Százszoros jutalmat kap érte. Itt, ezen a földön, és az örökkévalóságban. Lehet, hogy úgy vagy vele, hogy hát én lelki ember vagyok, engem nem érdekel ez a dolog. Ez egy százszoros dolgot. Hidd el, hogy érdekelni fog. Mert azok a dolgaid, amit vannak, kézzel foghatóan, az el fog veszni. És számít az, hogy mi az, amiért jutalmat kapunk. És Jézus itt azt ígéri, hogy ha valamit érte teszünk, ha valamit érte föladunk, azért jutalmat fogunk kapni. Áldás vár ránk azért, hogyha itt és ezen a világon, hogyha odaadunk valamit Istennek, és föladunk valamit. Mi a jutalmunk? Ugye, én nem tudom, ez jól hangzik, nem? Hogy föladunk valamit, és százszorosat kapunk érte. Ez egész jó befektetésnek tűnik, nem? Közgazdászok. Egy a száz, nem? Ez így jól hangzik. De egyikünk se azért követi Jézus, nem? Mert így, fú, de megéri ez nekünk. Hogy ez a legjobb befektetés. Nem így gondolkodunk Jézusról. De gondoljátok el, hogy ez a 12 tanítvány föltette ezt a kérdést. Jézus nem szitta meg őket, hanem azt mondta, hogy figyeljetek, ti 12-en velem fogtok uralkodni majd az én országomban. Ott fogtok ülni az én királyi székem mellett. És nekünk meg megígéri azt, hogy senki sincs közületek, aki föladna valamit, ne kapna százszorosat vissza. Ez mindannyiunkra vonatkozik. Bármit is adunk fel érte, sokszorosát kapjuk vissza. Ha elhagyjuk a házunkat, akkor százszor annyit kap, száz házunk lesz. Hogyha föladom a családomat, akkor száz családom lesz. Én azt javaslom nektek, hogy inkább gondolkodjunk lelki módon erről, mert akkor meg fogjuk érteni, hogy Jézus mit mond itt. Mit mond itt Jézus? Hogy ő nem marad senkinek az adósa. Észrevetted már, hogy ez mennyire igaz a mi Istenünkre, hogy ő senkinek nem marad az adósa? Ha föladunk neki, érte valamit, mert ő valami jobbat szeretne visszaadni, érte, akkor ő sokszoros áldást kap. Ez nem olyan hittanítói megoldás, hogy odadok egy dollárt, akkor kapok százat. Adok egy ezrest, akkor száz. Ez nem így működik. Isten nem egy ilyen wurlitzer, amiben bedobjuk a pénzt, és jön ki a másik oldalon. Nem erről szól ez az ígéret. De arról igenis szól, hogy bármit érdemes odaadni Istennek, mert ő sokszoros áldást ad vissza érte. Ő nem marad az adósunk. Én elmentem Amerikába pár évvel ezelőtt. Minden évben kaptam ilyen meghívókat az Egyesült Államokból a pásztor konferenciára, és azzal a lendülettel ki is dobtam, mert nincs rá keret, nincs rá időm, stb. És egyik évben Sári így, csak így rákérdezett, hogy Tamás, figyelj, nem akarsz menni idén? Minden évben januárban van. Mondom, hát de akarni, mert szeretnék menni, de hát se keretünk, se le, hogy legyen ez az egész. És olyan érdekes, hogy annyit mondott Sári csak, hogy imádkozz érte. Jó, mondom, imádkozom érte. Újra kivette a kukából, végignéztem, hogy ki fognak tanítani, hanem tényleg jó lenne ott lenni. És Isten elkezdte összerakni. Képzeljétek el, még a bátyám is, aki nem hívő, adott rá pénzt. Hát mondom, Uram, ez kezd egyre inkább úgy tűnni, hogy te akarod, hogy elmenjek. és nagyon áldott volt az út. Olyan emberekkel találkoztam, akikkel előtte soha, de egy család vagyunk Krisztusban, és vendégül láttak. A saját otthonukban lakhattam, mint a családtagjuk. És tényleg igaz ez, amit Jézus mond, hogyha valaki így feladja akár a családját Istennek, nem úgy, hogy kalapkabát, hanem hogy a családod is Isten kezében van, akkor a világon bárhová mész, családdal találkozol. Úgy fogadtak engem ott, mint a saját fiúk lettem volna. Olyan áldás ezt megtapasztalni. Az ő házuk az én házam lett. De ez fordítva is igaz, ha jön ide egy testvér, az én házam az ő háza. Bejöhet és nálunk lakhat. Ez annyira különleges, amit Jézus itt mond, hogy mi rajtunk keresztül, testvéreken keresztül megtapasztaljuk Isten gondoskodását. Amikor így vagyunk együtt, hogy szeretjük az Urat, szeretjük egymást, a testvérek gondoskodnak egymásról. Én tudom, hogy ti ezt még sokkal jobban tudjátok, mint én. Sokszor megtapasztaltátok már. Én nagyon hálás vagyok ezért. Ez az ígéret teljes mértékben igaz. És így folytatja ez az utolsó vers a fejezetben, de sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első. Mit jelent ez? Erről szól a következő példázat. Olvassuk el a fejezetben. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül. És ezt mondta nekik. Menjetek ki a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek, ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérének. Hívd elő a munkásokat, és fizess ki a bért. Az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsóból elsők, és az elsőkből utolsók. Jézus mond egy ilyen példázatot, és ne felejtsd el, hogy ez a példázat Péter kérdése miatt hangzott el. Hogy hát Jézus, mi lesz a mi jutalmunk? Mit fogunk kapni? És Jézus azt mondta, hogy lesz jutalmad itt, és lesz jutalmad az örökkévalóságban, de nem úgy, Péter, ahogy gondolod. Mert sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Péter, meg fogsz lepődni a jutalomosztáskor. Én azt gondolom, hogy amikor odaérünk, és ott fogunk állni Isten előtt, ahol ő a jutalmait adja, meg fogunk lepődni. Mert azt várnánk, hogy lépjen elő Billy Graham, hogy a legnagyobb ajándékot átvegye, vagy Chuck Smith, és nem biztos, hogy ők fogják kapni a legnagyobb jutalmat, hanem meg fogunk lepődni. Sok utolsóból lesz első, és sok elsőből lesz utolsó. Lehet, hogy egy olyan személy lesz majd az, aki a legnagyobb jutalmat kapja, akit nem is ismerünk. Aki a háttérben volt. Aki imádkozott mondjuk Billy Grahamért. Vagy aki munkálkodott azon, hogy Chuck Smith el tudja látni a szolgálatát. Lehet, hogy egy olyan anyuka, aki hűséges volt abban, hogy a gyermekeit Istennek neveli. Egy olyan egyedülálló személy, aki imában tartotta a testvéreit a közösségben. Ezen az ajándékosztás, vagy bocsánat, rosszul mondom, ezen a jutalomosztáson azt gondolom, hogy meg fogunk lepődni. Mert nem úgy lesz, ahogy számítunk rá. De én nem is tettem sokat, mondhatná az egyik munkás. Miért kapok én egy dénárt? Én csak 5-kor álltam munkába, 1 órát dolgoztam. De hűséges voltál azon, amit rád bíztam. Csodálatosan hűséges. Tudod, hogy Isten nem azt nézi, hogy mennyit teszel, érte? Hanem az, hogy hűséges vagy-e abban, amit rád bízott. Nem azt méri meg, hogy rajtad keresztül ennyi ember üdvözült, hanem azt nézi, hogy amit rád bízott, abban hűséges voltál. Mit bízott rád? Sok utolsóból lesznek elsők, és sok elsőből lesznek utolsók. hogyha anyuka vagy, és úgy érzed, hogy hát milyen szolgálatom lenne, én gyermekeket nevelek, akkor neveld a gyermekeidet Istennek hűségesen. Tedd a legjobbadat benne. Hogyha ez azt jelenti, hogy takarítasz valahol, takarítod a gyűliépületet, Isten áldjon és tedd hűségesen. Ha fát vágsz valakinek, mert arra indította Isten a szívedet, tedd ezt az Úrnak hűségesen. Sok utolsóból lesznek elsők, és elsőkből utolsók, mondja itt az ige. A másik dolog, ami eszembe jut erről a példázatról, hogy nagyon vigyázzunk a féltékenységgel. Amikor kiosztotta a szőlőgazda a béreket, akkor volt némi fölháborodás. Mert aki egész nap dolgozott, megkapta azt, amiben megegyezett, de úgy elkezdte összehasonlítgatni a másikkal, hogy hé, várjunk csak. Ő csak egy órát dolgozott, és ugyanannyit kap, mint én. Én észrevettem, hogy a féltékenység mennyire erős kísértés azoknak, akik az Urat szolgálják. Hogy ez egy olyan próba, amit meg fogunk ismerni. Mert észreveszünk, hogy valakit látszólag Isten jobban megállt, pedig mi sokkal jobban megérdemelnénk. Ezt valahogy így meg tudjuk magunknak fogalmazni. Hogy tehát nem látod Jézus, hogy egész nap húzom az igát. Évek óta szorgalmasan, hűségesen, ő meg most jött be. Hát tej fölött száll, és már így megáldod. Nekem járna az áldás. És ez a féltékenység így el tud kezdeni így dolgozni a szívünkben. Emlékeztek Mózes, amikor Áron és Míriam elkezdte támadni Mózest, a 4 Mózes 12-ben van ez a rész, és azt mondták, hogy Mózes, álljon már meg a menet, hogyha csak hozzád szól az Isten, vagy azt gondolt, hogy hozzánk nem szólhat? Hogy miért mindig te mész fel a hegyre? Hogy te elvehettél egy midjáni nőt feleségül? De az ok az igazából féltékenység volt. Féltékenyek voltak Mózes pozíciójára, és tudjátok, mi lett az eredménye? Midján leprás lett. A harmadik dolog, ami mond nekem ez a példázat, az egy jó dolog, az, hogy sosem késő elkezdeni Isten szolgálni, és sosem késő odaadni neki az életünket. De hát én már öreg vagyok, legalább 30 éves. Észrevettétek már, hogy ez a profi sport hozzáállás, ez mennyire be tud szivárogni így a gondolkodásunkban? Valaki profi sportoló, 30 évesen sok sportágban már Matuzsálemnek számít. Dinoszaurusz, te még mindig sportolsz. És úgy tűnik néha nekünk, hogy a szolgálat így az ifjúságnak való, hogy de ez nem így van. Ha 50, 60, 70, 80 éves vagy, és oda akarod adni az Úrnak az életet, hogy szolgáld őt, itt az idő neked, és sosem késő elkezdeni. Lehet 5 óra, hogy már csak, de hát már csak ennyi idő van, akkor abban add oda magad Istennek. Olyan sok időt elvesztegettem, 10 éve vagyok hívő, és még nem csináltam semmit az Úrért. Akkor kezd most! Az egyetlen uralkodó, az egyetlen munkahely, ahol ez igaz, hogy mindegy, hogy mikor kezded el, jutalmat fogsz kapni érte. A jutalom ugyanúgy vár téged. Amikor Jézus Jeruzsálembe készült felmenni, maga mellé vett te külön a tanítványokat, a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék. De harmadnapon feltámad. Ez a harmadik alkalom, hogy Jézus szól a kereszt haláról és a feltámadásról. Minden egyes alkalomnál a tanítványok olyanok, mintha csak a fél üzenetet hallották volna. Amikor előtte mondta Jézus ezt, akkor elszomorodtak. Hogy meg fog halni Jeruzsálem, és fel fog támadni. De ott leragadtak, hogy meg fog halni. Pedig minden egyes alkalomnál, amikor Jézus erről beszélt, akkor így fejezte be, de harmadnapra feltámadok. Minden egyes alkalomnál, amikor a keresztről beszélt Jézus, ez volt az üzenet végén, de fel fogok támadni. Miért fontos ez? Figyelj, tesóm! Egyrészt azért, mert ez az evangélium. Másrészt azért, mert észrevettem, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy beszéljünk az életünkről, hogy micsoda teher. Hogy haj, olyan nehéz kereszténynek lenni. Hordozom a keresztem, itt van egy nyűgöm, itt van ez a fájdalmam, itt van ez a nehézség. Oh, olyan nehéz ez a kereszt hordozás. Az Urat szolgálni. Pedig minden egyes alkalomnál, amikor Jézus a keresztről beszélt, szólt a győzelemről. A dicsőségről, a feltámadásról. Én azt gondolom, hogy érdemes lenne követnünk a példáját. Hogy amikor beszélünk a magunk keresztjéről, amikor arról beszélünk, hogy én meghalok önmagamnak, akkor nem egy ilyen savanyú arcunk van, mert a legnagyobb öröm ezt megtenni. Amikor Pál apostol beszél a szenvedéseiről, hogy én hajótörés szenvedtem, börtönben voltam, megköveztek, és így neki hosszú listája van, de a végén azt mondja, hogy ezek könnyű szenvedések ahhoz képest, hogy milyen dicsőség vár rám Istennél. Ha! Könnyű szenvedések! Ha ahhoz hasonlítom, hogy mi vár rám Istennél, hogy micsoda dicsőség vár rám ott, hogy milyen jutalmat fogok kapni, megnyerem az élet koronáját, Timóteus, írja neki. Ez tetszik nekem. Én tudom, hogy át tudunk élni kemény próbákat és nehézségeket. Mindannyian. És mindig az adott nehézség, amit mi átélünk, a legnehezebbnek tűnik. Ez is bizonyos szempontból elfogadható. De ne hagyjuk le az üzenet másik felét, hogy mindezt annak a fényébe állíthatjuk, hogy Isten dicsősége vár ránk. Hogy megyünk hazafelé, hogy jutalmat fogunk kapni, hogy a korona vár ránk. Remélem szól ez a szívetekhez. Figyelj rám, ne engedd el ezt a füled mellett. Lehet, hogy éppen egy nehézségem vagy szállt. Lehet, hogy küzdelmeid vannak. Ilyen az élet. Ez nem amiatt van, hogy keresztény vagy. Mert aki nem keresztény is, átmegy nehézségeken. És nem mondhatom azt, hogy fú, olyan nehéz kereszténynek lenni. Tudjátok, mi az igazán nehéz, ha valaki nem keresztény? Na, az nehéz. Mert átél nehézségeket, átél, szembesül halálesettel, szembesül munkahely elbocsátással, betegséggel, küzdelemmel, és nincs benne reménysége. Na, az nehéz. Nekünk van egy Istenünk, minden reménység Istene, minden vigasztalás Istene, minden békesség Istene. Ő vezet minket, szól hozzánk az igéből, egymással megoszthatjuk testvérekként, imádkozhatunk egymásért. Nekünk van hova, van miután nyúlni, nekik nincs. Na, az nehéz. Jézus minden alkalommal, amikor a keresztről beszélt, az üzenetét azzal fejezte be, hogy de harmadnapra feltámadok. Állítsd minden nehézségedet, minden próbádat, minden nyafogás témádat ennek a fényébe. Én nem szeretném, ha mi hívők átvennénk ezt a nemzetközi nyafogónapot. De hajlamosak vagyunk rá. Nézzük a dolgainkat ennek a fényében. Jaj, olyan nehéz. Igen. De látom, hogy kicsoda Isten, hogy ő mit jelent nekem. Volt egy második Menelik nevű király, biztos hallottál már róla, Etiópia királya volt, így a múlt század végén, és ahogy így gondoltam, szörfözött az interneten, rátalált arra, hogy létezik egy villamosszék nevű kivégző eszköz. És ott Etiópiában ez egy gondot jelentett, hogy mit csináljanak a legsűrűsebb elítéltekkel. Látta, hogy Európában, Amerikában ezzel kezelik a problémát, és rendelt magának egyet. Azt nem tudta, vagy nem szóltak neki, hogy ehhez elektromos hálózat is kell, és Etiópiában történetesen akkor nem volt áram, tehát úgy kvázi rendelt valamit, amit nem tudott használni, és eldöntötte, hogy nem, ezt használni fogják, ez lesz a trónszéke. És ez a villamosszék lett, ez egy tény, Etiópiában a királynak az uralkodói széke, amiben a törvényeket hozta. De figyelj rám, ma is van egy olyan kivégző eszköz, van egy ember, akinek ez lett az uralkodásának a tekintélye. És ez a mi úrunk Jézus. Ott volt a kereszten, a kivégzés helyén, és ha ma fölnézel rá, láthatod az ő uralkodásának a tekintélyét. Mert ott győzte le a halált. És ott bizonyult annak, akinek vallotta magát. És utána a harmadnap feltámadt. Mit fogunk kapni? Annyi mindent feladtunk, érted? Ha ránézünk a keresztre, akkor azt látjuk, hogy ő mit adott fel, értünk. Na, így már más. Akkor odament hozzá a Zebedeus fia, a fiainak anyja, fiaival együtt. Leborult előtt, és kérni akart tőle valamit. Ezek a Zebedeus fiai, ez János és Jakab, két apostol. És így megfűzték az anyjukat, hogy járjon közbe egy kicsit Jézusnál, így az anyukájukat küldték hozzá. Érdekes. És azt mondja előtt az ige, hogy oda ment Jézushoz, és leborult előtte, eredeti szó, imádta Jézust. Oda ment ez az anyuka Jézushoz, leborult, és imádta. De miért? Azért, mert szeretett volna kapni valamit. Én kíváncsi vagyok, hogy hányan, hogy hányszor történik az a mi dicsőítésünkkel, hányszor kerülünk ebbe a kategóriába, hogy leborulunk Jézus előtt, mert szeretnénk kapni tőle valamit. És a dicsőítés ettől nem lesz az a dicsőítés, aminek Isten szánja. Mert a dicsőítés nem annak a módja, hogy mi kapjunk valamit, egy csodálatos élményt, amit néha keresünk. Az a dicsőítés, az ige úgy fogalmazza meg, hogy Krisztus által a hálaadásunkat tárhatjuk Isten elé, Jézus Krisztusban. Ez a dicsőítés, amikor hálát adhatunk neki. És milyen jó, hogy néha kapunk vissza áldást, hogy megáld minket, közel van magához, de a dicsőítés nem elsősorban arról szól, hanem amikor mi adunk neki. Oda jön ez az anyuka, és egy elég merész dolgot kér. Jézus megkérdezi, hogy mit akarsz, ő így felelt. Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban. Úgy helyezkednek. Részben jó ez. Mert kifejezi szerintem azt, hogy ez a két fiú hitt abban, hogy Jézus uralkodni fog. Hogy ő a királyok királya. Viszont szól arról is, hogy testiesek. Hát, hogy el akarják intézni, hogy az egyikük itt üljön, a másikuk ott. És Jézus válaszol nagyon érdekes. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek? Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Érdekes, mert Jézus a fiúknak válaszol. Ők így feleltek. Ki tudjuk? Erről ezt mondta neki. Az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják kapni, akiknek az én atyám elkészítette. Tudjátok, hogy mit kértek? Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amit én kiiszok? Hát Jézus a kereszt haláról beszél, hogy az önmagunknak való meghalásról. Ki tudjuk itt, persze. Nem tudták, hogy mit kérnek. De nagyon tetszik nekem az, hogy Jézus nem zavarja el őket, hogy na, ezt felejtsétek el. Hanem azt mondja, hogy ezt nem az én dolgom eldönteni. Ezt majd az én mennyi atyuk, apám elkészíti. Vagy mennyi atyám eldönti, és annak adja ezeket a helyeket, akiknek ő elkészítette. Kinek készítette azt a helyet? Én azt gondolom, hogy azoknak készítette azt a helyet, akik arra a helyre készülnek. Micsoda? Pál apostol azt írta. Én nekifeszülve futok a cél felé. Az Isten mennyei elhívásának nekifeszülve futok. Még nem értem el. A Krisztus Jézusban adott jutalomért futok. Nekifeszülve. Ami mögöttem van, azt elfeszelítem. Ami előttem van, annak nekifeszülve futok. Azért a jutalomért, amit ő ad. Én azt gondolom, hogy ilyen embereknek készíti ezt a helyet Isten. Az üdvösség ingyen van. Az üdvösség Krisztusba vetett hit által van kegyelemből. De hogy a mennyek országában milyen jutalmat kapunk, hogy milyen pozícióba leszünk, az attól függ, hogy most hogyan éljük az életünket. Hogy tudunk-e neki feszülve futni. Jézus fogja ezt az egész vitát, és kiveszi a világi környezetbe, és belerakja egy lelki környezetbe. Az atyám annak adja ezt a helyet, akinek ő eltervezte. Kinek? Aki erre a helyre készül. Pál apostol azt írta, hogy nekem az élet Krisztus. Figyelj, pár gondolat is befejezzük, de Én úgy látom, hogy Jézus itt harcol a tanítványokkal. Olyan, mintha egy kicsit így gyúrná őket. Nem veszekszik velük, de állandóan azt próbálja tenni, azt teszi az életükben, hogy kivonja őket az anyagi gondolkodásba, és bevonja őket az örökké valóság szerint való gondolkodásba. Na jó, Jézus, de mi lesz a jutalmunk? És elkezdi mondani, hogy beszél nekik a keresztről, beszél nekik arról, hogy kinek készít Isten ezt a helyet. Annyiszor gondoljuk, hogy Isten ígéretei az itt és mostra vonatkoznak. Mert nagyon a földi dolgokban gondolkodunk. Persze, erre is vonatkoznak Isten ígéretei. De mi lenne, ha elkezdenénk az örökké valóságban gondolkodni? Több erő kell, több dolog kell, több jó kell. Uram, most! Mi lenne, ha ezt a mostot tudnánk elengedni? És megengednénk, hogy Isten az örökké valóságra készítsen fel. Ez az élet, ha jól csináljuk, 70-80 év, írja a Zsoltárok könyve. És utána van egy örök élet. Isten minket az örökké valóságra készít. Huszonnegyedik vers, nézzétek meg, mit csináltak a többiek. Amikor ezt meghallotta, a többi tíz megharagudott a két testvére. Tudjátok, hogy miért haragudott meg? Szerintem egy oka van, mert nem nekik jutott eszükbe ezt a kérdést megkérdezni. Mi az, hogy ők lefoglalják a jobb meg a bal helyedet? De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk, de közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogyan az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ha nagyjá szeretnél lenni, Jakab János, többiek, akkor ti legyetek mindenkinek a szolgája, mondja nekik Jézus. Szolgálj másokat, mosd lábakat. Ez volt az üzenet nekik. Én észrevettem, hogy hajlamosak vagyunk panaszkodni a gyülekezettel kapcsolatban is, hogy nincs, aki beszéljen velem, ki az, aki rám odafigyel, ki az, aki majd velem törődik. Én azt gondolom, hogy Isten valami egészen más képet fest itt le. Egy szolga nem azt kérdezi, hogy ki az, aki majd engem szolgál, vagy ki az, aki velem foglalkozik, ki az, aki majd értem imádkozik, hanem azt mondja, hogy kiért imádkozhatok én? Kit szolgálhatok én? Kit álthatok meg én? Ha valaki nagyjá szeretne lenni Isten országában, azt mondja, akkor te legyél másoknak a szolgája. Mint ahogyan az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon is, életét adja váltságul sokakért. Ez Jézus példája, ez Jézus tanácsa, ha nagyjá akarsz lenni. És nézzük meg még az utolsó történetet a fejezetből. Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt. És íme két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, felkiáltottak. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltották. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte. Mit akartok, mit tegyek veletek? Ők így feleltek. Azt, Uram, hogy megnyíljék a szemünk. Jézus megszánta őket, megérintette szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt. Ez egy szuper jó történet. Ha Lukácsban olvasott Bartimeus történetét, ő az egyikük a kettőnek. Itt két vakról van szó, akik Jerikóban vannak, és Jerikó körül volt egy bokor, amiről azt gondolták, hogy olyan ereje van, mágikus ereje van, ami a vakokat meggyógyítja, ezért Jerikóban mindig sok vak volt. És amikor Jézus megy át Jerikón, hallja ezt a két vak, megtudja, hogy jön Jézus, és elkezdenek kiabálni. És ez a szó, hogy kiabálni, ez leginkább úgy mondhatom, hogy értsük, hogy torkos szakadtából üvöltöttek. Ordítottak, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtunk! És amikor a sokaság hallja ezt, akkor így ez így cikit, maradjatok már csöndbe. Mit kiabáltok? A mesternek, ákit, nincs veletek gondja. Hagyjátok már abba ezt a kiabálást. De ők annál inkább kiabáltak. Miért kiabáltak? Mert kétségbe voltak esve. Meg azért is kiabáltak, mert tudták, hogy most van itt az idő. Jézus most van itt. És ezt nem szalaszthatják el, ezt az alkalmat. Annyira sokszor hiányzik ez belőlünk. Most itt van Jézus közöttünk. Jaj, Tamás, mindig itt van Jézus. Én ezt tudom, hogy tudod, de tudod, hogy most itt van? És hogy most lehetőséged van kiáltani? Tamás, mindig itt van. Akkor mindig kiáltasz? Gondolkozz most úgy, kérlek. Ahogy ez a két vak. Hogy most kell kiáltanom. Most ő meghallja a hangomat. Ez a két vak nem úgy gondolkodott, ahogy mi sokszor, hogy vasárnap van, meghallgatom a tanítást, és akkor majd jövő vasárnap is eljövök. És már tudom, hogy mi fog történni. Lesz dicsőítés, Tamás tanítani fog, utána imádkozunk, beszélgetünk és hazamegyünk. Ez a két vak nem így gondolkodott. Hát most épp itt van Jézus, majd ha megint erre jár, akkor megoldjuk a dolgokat. Azt mondták, hogy most van itt Jézus, és nekem most kell találkoznom vele. Most kell tennie valamit az életemben. Most kell megérintenie engem. Ők nem hagyták ki a pillanatot. Kérlek, ne hagyd ki a pillanatot. Annyi sok napot élek Jézussal, Jézus nélkül. a Jelenések könyvében van egy sor, ami ilyen állapotra szól. Jelenések könyve 3:20. Jézus az ajtón kívül áll és zörget. Ha kinyitod az ajtót, Jézus bejön és veled vacsorál. Jaj, de ez egy ilyen megtérő ige. Nem, ez nem megtérő igevers. Ez egy gyülekezetnek íródott. Hívő embereknek írták ezt az igeverset. Jézus ott kopogtat az ajtón. És hogyha szeretnéd, hogy bejöjjön, a mai napban ő találkoz vele, megérintsen, akkor engedd be. Jaj, hogyan? Kiálts. Kiálts Jézushoz. Azt mondja az ige, hogyha valaki hozzá kiált, az megmenekül. És én azt gondolom, hogy néha ilyen protokollból nem tesszük ezt. Hogy hát ez nem illik. És nem azt mondom, hogy így kiabálj, vagy torkos szakadtából üvölcs, nem ezt jelenti, de engedd a szívedet kétségbe esni Isten előtt, hogy Uram, most kell találkoznom veled. Most cselekedj, mert te itt vagy, én meg szükségben vagyok rád. És olyan érdekes, mert Jézus, tudjátok, beszéltünk erről, elindult Galileából Jeruzsálem felé, és ment át Júdeán, ment át Jerikon, de nem Jerikó volt az ő első számú célpontja, hanem ment Jeruzsálem felé a kereszthez. De ez a két vak meg tudta állítani Jézust az úton. Jézus elment volna a keresztre, és meghal ezért a két bűnös vak emberért. De aznap meg tudták őt állítani. Jézusnak tetszik ez a fajta hozzáállás. A többiek, na maradjatok a csömbbe, ciki! Jézus meg megállt és megáldotta őket. Engedd a szívedet ma így lenni Isten előtt. Hogy meg tud ragadni őt ma. Emlékeztek Jákobra, aki birkózott egész éjjel Istennel, és azt mondta reggel, hogy én már pedig nem engedlek el, amíg meg nem áldod az életemet. Mi lenne, ha ma így mennél haza innen? Hogy Uram, én nem tudom, hogy mivel szeretném megáldani, de ma el ne engedd az életem addig, míg meg nem áldasz. Ha úgy akarok hazamenni, hogy megváltoztam. Hogy megérintettél. Ez a két vak újra látott, és elkezdte követni Jézust. És vállalták, hogy nevetségessé válnak mások előtt. Ez a szív állítja meg őt ma, itt ma, a te életedben. 2 Krónika 16:9 azt mondja, hogy ha valaki teljes szívével felé fordul, Isten megmutatja annak az embernek az erejét. Szeretnéd látni? Nem rajtam múlik a te áldásod, hanem most a te szíved állapotán. Én így akarok kiáltani a saját életemért. Annyira csodálatos dolog történt tegnap este. Megtért a Márkó fiam. Befogadta Jézust a szívébe. Előtte már 500-szor, vagy 1000-szer elmondtuk neki az evangéliumot. És Márkó már ott tartott, pásztorgyerek, hogy tudta a jó válaszokat. És tegnap, amikor beszélgettünk a kereszténységről, beszélgettünk a keresztről, akkor ő tudta a választ, igen, hogy miért halt meg Jézus, azért, hogy a bűneink tisztak legyünk, és minden tudott. És akkor érdekes, mert másfelé kanyarodott a beszélgetés, de valahogy láttam, hogy tudja, de nem érti. Így nem az övé az, amit mond. És rákérdeztem, hogy Márkó, te érted ezt? Érted, hogy miért halt meg Jézus? És kiderült, hogy így nem. És olyan gyönyörű beszélgetés volt, és a legjobb pillanat az volt, ezért mondom el, hogy ezt megoszhassam, hogy láttam az arcán, amikor fölgyullad a villany. Amikor Isten megengedi, hogy lássa, hogy érte halt meg a kereszten. Ez az, amit én, vagy bárki más nem tudott volna elérni. Én mondom nektek, én már annyiszor mondtam számára, hogy ki Jézus, és akkor Isten megérintette őt. És az élete onnantól kezdve már nem lesz ugyanaz. Ő már Istené. Én annyira hálás vagyok ezért. De higgyétek el, hogy ez a nap lehet neked ilyen. Neked. Amikor megérint Isten így téged. Kérsz ilyet? Akarsz így kiáltani? Mint ez a két vak. Imádkozzunk, jó? És hagyok időt. Most maradjunk csöndbe Isten, hogy hajtsuk meg a fejünket, és egy perc után lezárom imával, de én azt szeretném, hogy ez a vasárnap legyen neked ilyen. Ha nem vagy megtérve, akkor azért úgy, hogy odaadod a szíved, de ha már hívő vagy, akkor is újra kérj egy érintést az életedre. Ne engedd Jézussal elmúlni ezt a pillanatot. Jézus nélkül elmúlni. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy te az az ember vagy, az a személy vagy, az az Isten, akinek mondtad magad. Sőt, még sokkal több, mint amit most értünk, hogy látunk belőled. Uram, köszönjük, hogy velünk vagy. Köszönjük, Uram, a keresztet, és köszönjük a feltámadást. Köszönjük, hogy reménységet kaptunk, Uram. Uram, azt is látjuk, hogy milyen sokszor éljük azt a kiváltságot természetes módon, amit kaptunk tőled. Mint ahogy a tömeg ott Jerikóban. Hogy Jézus simán átvonult volna Jerikón. De ez a két vak, ez megállított téged. Mert tudták, hogy itt van a pillanat. Most itt van Jézus. Uram, mi szeretnénk így megragadni téged, ahogy te megragadtál minket. Szeretnénk megragadni és kérni, hogy érintsd meg az életünket. Fordíts az életünkön. Hadd legyen az életünkben egy odaszánás mindannak, amit te szánsz nekünk. Hogyha van bűn az életünkben, amit túl közel engedtünk magunkhoz, hogy ott horgonyzik az a bűn a szívünkben, akkor kérlek, hogy adj erőt hozzá, hogy azt kitegyük, Uram, hogy odaforduljunk hozzád. És Uram, kérlek, hogy hadd tudjuk magunkat mindannak oda szánni, amit te szeretnél. És Uram, sokkal több ez, mint a jelen világ. Köszönjük, hogy már itt is megáldasz, már itt magadhoz vonsz, de Uram, kérlek, taníts minket élni az örökké valóságnak. Azt mondja az ige, hogy az egy bűnös ember megtérésekor ünnep van a mennyben. Ez az igazi ünnep, a lelki dolgok, egy lélek megmenekülése. Uram, hadd éljünk az örökké valóságnak, és hadd legyen kevésbé szoros kötődésünk az anyagi világhoz. Persze itt élünk a világban, Uram, de nem ebből a világból valók vagyunk. Töltsd be a lelkeddel, Uram, és érints meg minket. Mi is szeretnénk látni, Uram. Mi is szeretnénk jól látni, úgy, ahogy te látsz. Úgy gondolkodni, ahogy te gondolkozol. És kérlek, ne engedj minket haza az áldás nélkül. Szeretnénk ragaszkodni ahhoz, amit ma nekünk szántál, a mai napban az a miénk lehessen. Köszönöm, hogy olyan türelmes vagy velünk. Nem letoltad Jakabot, meg János, meg Péter, hogy mertek ilyet kérdezni, hanem csak tanítottad szelíden őket, hogy kövessenek téged. Kérlek, hogy taníts minket, Uram. Köszönöm, hogy te ilyen türelmes vagy, hogy szeretsz minket, Uram, és ez a szeretet nem fogy el. Nagyon hálásak vagyunk neked, Uram. És most így, az alkalom végén, Uram, lehet, hogy a szívünk inkább alkalmas rá, hogy dicsőítsen. Mert nem azt várjuk, hogy te adj nekünk valamit, hanem mi adunk neked hálát. Bámulatos Isten vagy, Uram. Köszönjük. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen.